www.nagygeneráció.hu.
Folytatjuk Bárdos György professzorral beszélgetésünket arról, hogy mik azok a bennünk lévő mechanizmusok, amelyek egy idő után ellenünk fordulnak. Az számomra világos lett most, hogy sikeresen akkor öregszünk, hogyha azt a típusú belső és külső dinamizmust tartjuk fent, amit azelőtt. De mégis, milyen egyéb olyan anyagok vannak, amelyek kvázi romlást idéznek elő egy szervezetben, holott azelőtt védő funkciójuk volt?
Most itt szeretnék valamit tisztázni, itt nem feltétlenül anyagokról van szó, itt folyamatokról is lehet szó. Tehát, hogy bizonyos folyamatok, amelyek eddig jók voltak, mint az előbb volt szó az anyagcseresebesség, azok egy idő után már nem előnyösek. Persze anyagokról is lehet beszélni.
De ebben beszélhetünk folyamatokról is.
Most inkább mondanék anyagot, mert az, vagy konkrét példát, ami talán segít megérteni ezt a dolgot. Ugye, hogyha megnézzük azt, hogy az immunrendszer aktivitása a férfiakban és a nőkben hogy működik, akkor azt látjuk, hogy a nők immunrendszere körülbelül a szaporodó képes kor kezdetétől fogva sokkal nagyobb aktivitást mutat bizonyos, tehát például a immunsejtek szaporodása egy fertőzés esetén sokkal gyorsabb és hatékonyabb, mint a férfiaknál. Aminek az egyik elég erős magyarázata, hogy az ösztrogénnek, a női ivari hormonnak van immunfokozó hatása. Ugyanakkor tudjuk, hogy a tesztoszteronnak, a férfinemi hormonnak van egy kevésbé erős, inkább egy immungátló hatása. Tehát magyarul ugye az evolúció során kialakult az a képesség, hogy a
nő
utód gondozó,
meg.
Igen, az utód gondozásban érdekelt, illetve az utód kihordásában érdekelt nő ellenállóbb legyen a fertőzésekkel szemben, mint egy férfi.
A tesztoszteronnak immun csökkentő
valamennyi
hatása
immungátló hatása van, igen.
Tehát magyarul a férfi rosszul jár ilyen szempontból.
A szaporodás ideje alatt, igen.
És utána jobb lesz neki?
Na most itt jön a dolognak az érdekessége, hogy amikor ugye a változókor elérkezik a nőknél, akkor az ösztrogén, na bocsánat, még egy pillanatra épünk vissza. Igen. Ennek az előnynek, amit a nők ösztrogén immunstimuláló hatása jelent, van egy nagyon erős hátránya is. A hátránya az, hogy a nők ezért fogékonyabbak az autoimmun betegségekre is. Tehát az immunrendszer nem csak a kórokozók ellen aktív, hanem a saját szervezet ellen is aktív, ha éppen úgy adódik. Tehát sokkal könnyebben és nagyobb mértékben, vagy súlyosabban is alakulhatnak ki autoimmun betegsége, tehát mindennek van ára. Na most a változó korban, ugye az jellemző változás, kémiai változás, vagy hormonális változás, ami alapvetően az egész rendszert felborítja, az éppen az ösztrogén szintnek a csökkenése. Ugye a petefészek egyre kevesebb ösztrogént termel. Ennek van előnye, ugye az előnye az, hogy az autoimmun betegségek időskorban csökkenek, és van hátránya, hogy a fertőzések iránti fogékonyság viszont csökken.
Mármint, hogy nő a fertőzés iránti fogékonyság.
A fogékonyság az meg nő, igen. Tehát az ellenálló képesség csökken, a fogékonyság nő. Igen. A férfiaknál ugyan nincsen annyira jól meghatározott klimax, mint a nőknél, tehát ugye nem szűnik meg a tesztoszteron termelés, de fokozatosan csökken. Ez ugye azt jelenti, hogy a férfiak immunrendszere pedig javul. Tehát érdekes módon ez a két ellentétes hormonális hatás megváltozik valamilyen módon, fordul egyet a szaporodás képes kor körül. Ez egy tipikus ilyen ellentétes hatás, vagy antagonisztikus pleiotrópia.
Na most ez azért érdekes, mert akkor, ha a férfiak immunrendszere javul a változás korával, akkor azt kellene feltételeznünk, hogy az élet hosszú kis nő, nem?
Nem feltétlenül.
Mert sokáig nekik csökkent,
tehát, hogy
az immunrendszerük?
A szociális és stresszterhelés az olyan mértékig nagyobb a férfiaknál a társadalmi.
De várjál, akkor ez nem biológia.
Ez nem biológia, ez tipikusan társadalmi meghatározottság. Ahogy ugye változik a társadalomban a nőknek a helyzete, úgy változik ez a helyzet is.
Nő tehát, a férfiak átlag nem, életkora?
Nő, hát relatíve nő a férfiak átlag életkora a nőkhöz képest. Pontosabban szóval csökken a különbség a nők és a férfiak átlag életkora között.
És szerinted ez nem biológiai meghatározottságú, hanem a társadalmi szerepeink határozzák
meg? Ez egyértelműen társadalmi szerepek határozzák meg, mert meg nem csak a szerepek, hanem általában mindenféle az egészség, a higiénia, sok minden, ennek rengeteg tényezője van. Ugye mesterséges anyagokat is használunk, tehát például fogamzásgátlókat, amelyeket a változó kor tünetei kapcsán is használnak az emberek, a nők.
Hát fogamzásgátlót nem, de
hát mindegy, hormontészítményeket, hát egyébként fogamzásgátlót is. És az egyszerűbb.
Komolyan?
Persze.
De nagyon ezt nem értem, hát egy csomó orvos főri a változókorba fogamzás. Azért, mert az egyszerűbb.
Nem azért, hát azért, mert az hormon készít.
Na igen. Jó, de hát nem mindegy, hogy milyen hormon.
Persze, hogy nem mindegy, de hát azért ez már túl sok törődést igényelne ahhoz, hogy ezt egy átlagos orvos. Na jó, én ebben inkább nem szólnék be, ez nem az én asztalom. Hát nincs ebben semmi durva. Ez a hormon készítmények egy része az kifejezetten arra való, hogy befolyásolja ezeket a működéseket, és itt alapvetően az a probléma, hogyha már most ebbe belemegyünk, bár ez most nem tárgya ennek a dolognak, hogy a változókornak a tünetei nagyobb részt pont abból erednek, hogy csökken az ösztrogén termelés, és nincs ami legátolja a központi hormon termeléseket, az úgynevezett gonadotróp vagy nemi vezérhormonoknak a termelődését, és ezek okozzák ezeket a tüneteket. Ha most beviszek mesterségesen hormont, akkor az leszabályozza ezt a dolgot, nincs annyi központi hormon, és nincs akkora tünetmennyiség.
Tehát mi ez az egy központi hormon?
Hát ezok, amik az ösztrogén termelést, meg a progeszteron termelést fokozzák, follikulus stimuláló hormon, sárga testképző hormon, ezek okozzák ezeket a tüneteket. Mivel hogy ezeknek
a változókori tüneteket,
mert ezek ugye, ezek nem csökken ezeknek a termelődése, illetve nincs, ami gátolja őket. Tehát a hormon terápiának, akár fogamzásgátlóval csináljuk, akár bármilyen más módon, annak ez a lényege, hogy ezeket a hormonokat le kell gátolni. Ezért használnak ösztrogén készítményeket, vagy ahhoz hasonló dolgokat. Igen, ám csak, hogy ugye akkor egy csomó olyan folyamat, amelyiknek a funkciója már nincs meg, mert szaporodás nincs, és kapja megint a stimulust, az ingert, az ingerlést, amit az ösztrogén például jelent, és ezek már akkor könnyen patológiássá változnak
már
át.
Mármint, hogy kártékonyan változhat, mert a szervezetnek azt az információt adják, hogy szaporodj?
Hát ha nem is azt, hogy szaporodj, hanem hogy működj.
Na de hogy működj, ez teljesen normális.
Na de hogy működj úgy, mintha szaporodnál, úgy értem. Tehát, hogy erősebben, tehát stimulálja, tehát például mondjuk az emlőket, stimulálja az ösztrogén, aminek ebben akkor ma már semmilyen funkció nincsen, és akkor ugye ennek következtében sokkal könnyebben következnek be például mondjuk tumoros átalakulások. Tehát ezért egy veszélyhelyzet keletkezik, van egy bizonyos valószínűsége annak, hogy a funkciók túlpörögnek, vagy olyan funkciókat stimulálnak, vagy serkentenek ezek az anyagok, amelyek a normális szaporodási korban feltétlenül kellettek, de az időskorban már nem kellenek, és akkor nincs semmi, ami kontrollálja, hogy ezek milyen változásokat csinálnak. És sok ilyen.
Hát mi vagyunk szociális lények, akik kontrolláljuk.
A szervezetet nem tudjuk kontrollálni.
De úgy értem, nem biológiailag, hanem hát ezért találták ki ugye az egészségügyet, hogy ez vizsgáljon.
Persze,
és
hát
ellenőrizzen és szűrjön.
Persze.
De az biztos, hogy valahogy attól, hogy belenyúlunk a természetes folyamatokba, ettől nyilván egy csomó minden felborul. Igen. És most nem csak az ösztrogénre
gondolok. Igen, persze, nagyon sok ilyen van.
Na de hát akkor is belenyúlok a természetes folyamatokba, hogyha azt mondom, hogy hetente ötször járok sportolni 50-60-70 évesen is, holott a szaporodás képes idő után már nem lenne szükségem ekkora dinamizmusra. Tehát ez itt igaz, van egy kis ellentmondás.
Ez igaz, csak hogy amikor az ember evolúció elkezdődött, akkor még ez nem erről szólt. A történet nem a szaporodásról szólt csak, hanem az önfenntartásról is szólt.
Mármint, hogy az életben
maradásról. Az életben maradásról, igen. És ezek két mechanizmus. Van a szaporodási mechanizmus, és van az önfenntartási mechanizmus, ami nem mindig egy irányba mutat. És éppen az az egész öregedési dilemmának a lényege, hogy melyik az a mechanizmus, amelyik jobban érvényesül az időskorban. És akinél az önfenntartás mechanizmusok érvényesülnek inkább, ami valószínűleg genetikailag meghatározott, de biztos van szociális komponense is, azoknak nagyobb a valószínűsége addig azban, hogy tovább élnek, akiknél a szaporodási funkció, ott nagyobb a valószínűsége annak, hogy valami gond lesz.
Ezt most azért még egy mondattal világítsd meg.
Ezt szeretném tenni.
Igen.
Tehát, hogy azt találták például, most már emberi adatok is vannak erre, de állatkísérletekben például gyümölcslegyekkel, muslicákkal végzett vizsgálatokban ez már nagyon jól kijött, hogy azok az egyedek, most itt egyedekről beszélünk, igen, azok az egyedek, amelyeknek a szaporodási időszaka viszonylag rövidebb, tehát hamarabb abba hagyják a szaporodást, azok tovább élnek, azok az egyedek, amelyek hosszú ideig szaporodnak, azok rövidebb ideig élnek. És ez azt mutatja, hogy ezek a hogy pontosan ez az ellentétében
mondjuk későn szülnek.
Későn szülnek, azt, igen.
De hát ez azért fura, mert eddig mindig azt mondták, hogy azok a nők például, akik későn szülnek, azok megújítják a saját szervezetüket. Tehát, hogy ez egy marhaság?
Hát ezt én nem tudom, ez marhaság.
De azért momentál, most a legyekről beszélünk
Én nem erekről is beszélek, tehát most már emberi adatok is vannak erre. Nem azt mondom, hogy olyan szépen szisztematikusan, mert ugye itt nagyon-nagyon sok adat kellene ahhoz, ezt egyértelműen lehessen dönteni, de nincs ellen, tehát semmilyen adat nem mond ellent embereknél se ennek, hogy persze nyilván megújítja abban az értelemben, hogy ott felpörög minden, amikor a késői szaporodás történik, ebben nincsen gondom, de hogy ez mennyi kárt csinál, azt senkem tudja. Mert ezt nem vizsgálják. Felpörög, de hogy ennek mi a következménye később? Hogy például egy már már lecsengőben levő szabályozási folyamatot hirtelen visszafordítok, ez mindenképpen jó-e vagy nem jó, hát abban én nem vagyok egészen biztos. Tehát ha én most tisztán biológiai ésszel gondolkodom, és most felejtsük egy pillanat el a szociális kontextust, ha én biológus ésszel gondolkozom, azt gondolom, hogy a korai, vagy a relatíve normális időben bekövetkező szaporodás az az ideális. Tehát, hogyha tehát mondjuk most egy emberi dimenziókban gondolkozva, aki 20-30 éves kora között letudja a szaporodást, az annak jó esélye van arra, hogy jobb esélye van arra, hogy sikeresen öregedjen, mint annak, aki 30 és 40 között tudja.
Köszönöm
Mert
szépen.
Akkor van felkészülve a szervezet.
Köszönöm. Bárdos György professzorral beszélgettünk az öregedés egyik meghatározott aspektusáról. Ma is Rózsahegyi Gábor és Olá Andrea segített. Várom önöket a két adás között a www.nagygeneráció.hu honlapon. Köszönöm figyelmüket.
Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu